Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Remény Szent Évének alkalmából érkeztek Rómába a szükséget szenvedő egyház nemzetközi segélyszervezet munkatársai, akikkel az apostoli palota a pápák termében találkozott 14. Leó. Látogatásuk időszerű, mivel világunkban azt tapasztaljuk, hogy tovább nő az ellenségeskedés és az erőszak az eltérő meggyőződésű emberekkel, köztük sok keresztényel szemben, mutatott rá a Szent Atya. A segélyszervezet ezzel szemben azt hirdeti, hogy mivel valamennyien Krisztus családjához tartozunk, nem hagyhatjuk magára üldözött testvéreinket. Szent Pál szavai visszhangoznak szívünkben ma is, mivel Krisztus testének bármelyik tagja is szenved, az egész egyház osztozik benne, mondta a pápa. A háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten, jelentette ki az amerikai elnök az izraeli parlamentben elmondott beszédében. Ez a terror és halál korszakának a vége, és a hit, a remény és Isten korszakának kezdete, fogalmazott Donald Trump. Az elnök megemlékezett a gázai övezeti palesztin fogságból most hazatért 20 túszról, és kifejezte reményét, hogy a régió örök békében fog élni. A gázai háborút lezáró egyiptomi csúcson Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett Donald Trump meghívására. A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az élőtúszók előbb 7, aztán a második 13 főből álló csoportját a Nemzetközi Vörös Kereszt képviselőinek, mind megfelelő egészségi állapotban voltak a Vörös Kereszt első jelentése szerint. Az amerikai elnök először tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mielőtt döntést hoz a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták ukrajnai szállításáról. Donald Trump az elnöki repülőgép fedélzetén kérdésre válaszolva beszámolt Volodymyr Zelenszkijjel a hétvégén folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyen az ukrán elnök a háborúhoz szükséges fegyverzetet kért. Elmondta, Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, és hozzátett, hogy emellett Kijev Tomahawkokat is szeretne, ami a háború tekintve egy újabb fokozatot jelentene. A Tomahawk manőverező robotrepülőgépek indításához amerikai szakemberek kellenek, ezen fegyverek átadása Ukrajnának rosszul végződhet, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője kifejezte azt a reményét, hogy Trump kijelentése a Tomahawkok Kijevnek történő átadásáról ismét csak üres fenyegetés marad. Az ukrán elnök arra kérte a NATO tagországait a Szövetség parlamenti közgyűlésének jubjanai plenáris ülésén, hogy folyamatosan lássák el hazáját légvédelmi rendszerekkel és rakétákkal, valamint megköszönte az eddigi támogatásukat. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy leplezze a fronton elszenvedett kudarcait, Oroszország újabb légiterror hullámot indított Ukrajna városaik és a civil infrastruktúra ellen. Vlagyimir Putyin orosz elnök abban bízik, hogy ezek a támadások megtörik az ukrán ellenállást még a közelgő tél előtt, vélekedett, hozzátéve, hogy ezt nem engedhetik meg. Magyarország az eddiginél szorosabb együttműködést épít fel az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségével, ami a sport mellett a humanitárius és a biztonsági területre is kiterjed majd, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter két megállapodást írt alá Mustafa Beraffal, a szervezet elnökével. Sportdiplomaták fogadásáról és képzéseikről van szó, illetve ösztöndíj lehetőségekről. Ezzel segítjük, hogy Afrikában az életkörülmények alkalmasak legyenek az egyre növekvő lakosság otthontartására, indokolta tárcavezető. A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a Gödöllői Grassalkovics kastély átfogó felújítására, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a támogatási együttműködés aláírásán közölte, 17.000 négyzetméternyi terület újul majd meg. Csányi Sándor az OTP Bank és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, megújul a kastély már korábban felújított szárnya, egy eddig elhanyagolt 6000 négyzetméteres része, a kertje, a muzsikus szárny, a műtárgyak elhelyezését szolgáló épületek, továbbá újra működni fog a történelmi sörház. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap majd a folytatásban is, de aztán délután észak felől lassan mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat, a szelet időnként élénk lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Demnár Ádám hírszerkesztő, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Tompos Péter technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A 20 órai híreket követően a Megértés hullám hosszán című interaktív műsorunkban ma este Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai híreket követően előbb Szabó Magda a Danaida című írásának második részét hallgathatják meg, majd a Nobilis Mário, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízott tanszékvezetője beszél a közösségépítés szerepéről. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Csokonai Vitéz Mihály szerelmes verseit ismerhetik meg. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek témája fenntartható vendéglátás lesz. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályosaival, Assisi Szent Ferencről és a magyarok nagyasszonya ünnepéről beszélget. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk.
A Megértés hullám hosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónak, és hát valóban ma este kivételesen nem Szabó József atya, hanem Bakos Tamás atya várja a kedves hallgatók hívásait. És hát az előző adásban elkezdtük Szent Jeromos emléknapjához kapcsolódva, a Bibliával kezdtünk foglalkozni, és nem csak egyszerűen a Szentírás szerkezetével, vagy a könyveivel, hanem a Biblia és az erkölcs kapcsolatával. És hát csak egy rövid visszatekintés erre a témára. Ugye 2019-ben Szent István Társulat kiadásában a Római Dokumentumok sorozat részeként jelent meg Pápai Biblikus Bizottság által kiadott Biblia és erkölcs, keresztény cselekvés, bibliai gyökerei című dokumentum, és ez az írás volt ma, az írás volt akkor segítségünkre, és hát ma is ez lesz, hogy kicsit jobban megvizsgáljuk, hogy hogyan is jelenik meg Szentírásban a hívő ember erkölcsi alapja, iránymutatója, hogyan lehet része ez az etikai, vagy az életvezetésünknek, és hát már, hogy akkor is beszéltünk róla, a II. Vatikáni zsinat foglalkozott ezzel a kérdéssel, amikor az Optatum Totuis dokumentumon így fogalmazott, különös gondot kell fordítani az erkölcstan tökéletesítésére, melynek tudományos kifejtése jobban táplálkozik a Szentírás tanításából, világítsa meg a hívők hivatásának nagyszerűségét Krisztusban, és mutassa be azt a kötelezettségüket, hogy szeretetből sokat tegyenek a világ életéért. És ez a már említett Biblia és erkölcs című dokumentum előszava is így kezdődik. A boldogságra való törekvés, vagyis egy teljességgel kielégítő élet utáni vágy mindig is az emberi szív mélyén gyökerezett. Ennek a vágynak a megvalósítása nagyrészt az egyén cselekedeteitől függ, mely összhangban lehet mások törekvéseivel, gyakran azonban összeütközésbe kerülhet velük. Felvetődik tehát a kérdés, hogyan határozható meg a helyes cselekvés, amely az egyéneket, a közösségeket, összességében pedig a nemzeteket egy sikeres élet, más szóval a boldogság útjára vezeti. És hát tulajdonképpen ez a kérdés ott van a Szentírás lapjain is, elhangzik az evangéliumunkban is, hogy mindenki számára ismerős lehet a gazdag ifjú és Jézus találkozás, amit Máté evangéliumában a 19. fejezetben olvashatunk, és ugye ez így szól ez a rész, csak röviden. Egy alkalommal odalépett hozzá valaki, és megkérdezte tőle, Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Így felelt neki, miért kérdezel engem a jó felől? Csak egy valaki jó. Azért el akar jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat. Ezt megkérdeztem, melyiket? Jézus felsorolta, ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, apádat és anyádat tiszteld, fele barátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat. Vagyis keresztény ember számára a Szentírás nem csak a kinyilatkoztatás forrása, vagy a hit alapja, hanem az erkölcsi útmutató is, vagy az erkölcsnek az állandó igazodási pontja is, mert a Bibliában találhatók azok a normák, amik a helyes cselekvésre és a teljes életre vonatkozó útmutatásokat is jelentik. És hát ezért is fontos, hogy hívőként ne csak úgy olvassuk a Szentírást, hanem tudatosan figyeljük, keressük annak a megértését is. És ahogyan mondtam, a Biblikus Bizottságnak ez a dokumentum, a Biblia is erkölcs, ebben is segítségünkre van. Így fogalmaz a negyedik pont. Az erkölcs anélkül, hogy másodlagos lenne, második. Első és alapvető az Isten kezdeményezése, ami teológiailag az adomány szóval fejezhető ki. Biblia távlatában az erkölcs az élet, az értelem és a szabad akarat előzetes adományában gyökerezik, sőt, mi több, az embernek az Istennel való kiváltságos, bizalmas viszonyának tisztán ingyenes felajánlásában. Az erkölcs tehát elsősorban nem az ember válasz, hanem Isten tervének a feltárulása és Isten adománya. Az erkölcs Isten megtapasztalásából származik, pontosabban abból a tapasztalatból, amelyhez Isten tisztán ingyenes adománya révén juttatja el az embert. Ennél fogva maga a törvény, a szövetség folyamatának szerves része, Isten adománya. Elsősorban nem jogi fogalom, amely viselkedésre és magatartásra összpontosít, hanem teológiai fogalom, amelyet maga a Biblia ad vissza legjobban az út szóval, út, amelyet felkínálnak, írja ez a dokumentum. Tehát kinyilatkoztatott erkölcsről beszél, és első hallásra ez nagyon hivatalos és szigorú, mégis úgy mutatja ezt be, mint Isten ajándékát és az ember válaszát, hogy ott van az isteni kezdeményezés, és ott van benne az emberi feladat. És ott van még egy nagyon fontos tényező ezen az úton, mert hogy ez mindig egy út, egy folyamat, egy folyamatos fejlődés, hogy ezt igazából az egész Ószövetségben, majd az Új Szövetségben is látjuk. Egy út, egy folyamat, ami Krisztus felé tart. És a harmadik tényezőként ott van Isten ajándékaként megbocsátás azok számára, akik ezen az úton elindulnak, de időnként elbotlanak, mert hát azért azt is tapasztaljuk, hogy nem mindig olyan egyszerű, és nem mindig olyan egyértelmű ez az út és minden feladat. Szóval az előző adásban nagyjából így a 10 parancsolatig jutottunk, mint az Ószövetség talán az egyik legfontosabb tanítása, hogyha az erkölcsi szempont alapján közelítjük meg az Ószövetségnek a könyveit, és hát azt próbáltuk, vagy a 10 parancsolatot próbáltuk nem a tiltás, hanem az érték és a jog oldaláról megközelíteni. Az érték terminológia szintjén megfogalmazni, és a 10 parancsolat szabályaiból a következő listát állítottuk akkor össze, mert a dokumentum is segít, hogy ezt így összeállítsuk, hogy az abszolútum, a vallásos tisztelet, az idő, a család, az élet, a férfi és a nő házasságának a stabilitása, az önmagunkkal való rendelkezés, szabadság, a becsület, a házastárs másik emberrel kapcsolatban, házastárs az anyagi tulajdonhoz való viszony tekintetében. Tehát a felsorolt értékek mindegyike tulajdonképpen egy programot nyit meg, azaz egy soha be nem fejezett erkölcsi művet kínál, és hát az igékkel bevezetett következő kijelentések azt a dinamikát szemléltetik, amelyet a fenti értékek keresése idéz elő, tehát hogy valahogy így is megközelíthetjük, és talán így egy kicsit már más íze van ennek a 10 parancsolatnak. Ugye ott van az első 3 parancsolat, ami az ember Istennel való kapcsolatát érinti. Ugye az elsőt így is megfogják, hogy a vallásos tisztelettel hódolna az abszolútumnak. Aztán, hogy tisztelni Isten jelenlétét és küldetését a világban. Ugye, hogy Isten nevét hiában ez a név ugye szimbolizálja az Isten jelenlétét és küldetését. Aztán harmadiként, hogy értékelni az idő szent dimenzióját. Aztán a következő értékek az emberek egymás közötti kapcsolatát érintik, tisztelni a családot, elősegíteni az élethez való jogot, megőrizni a férfi és a nő alkotta házasság egységét, védelmezni minden ember jogát arra, hogy mindenki tiszteletben tartsa a szabadságát és a méltóságát, győrizni mások becsületét, tiszteletet mutatni a személy iránt, legyen az házasságban, családban vagy munkahelyen, illetve hogy meghagyni a másik ember anyagi biztonságát is. Tehát az értékek szintjén így is meg lehet fogalmazni, de hogyha a jog oldaláról is megközelíthetjük, vagy megközelítettük ezt a 10 parancsolatot, és hát főként napjainkra vonatkoztatva értékeljük ugye fentebb említett 10 értéket. Ezek a 10 parancsolatban rejtetten jelenlévő értékek az egész emberiség számára világos alapot nyújtanak a jogok és a szabadság érvényesítéséhez is. Ugye, hogyha megint az ember és az Isten kapcsolatát nézzük, hogyha végigmegyünk a parancsolatokon, tehát a jog az Istennel való vallásos kapcsolathoz, jog a vallás, vagy a vallásos meggyőződéshez, és a vallási szimbólumok tiszteletéhez, vagy jog a vallásgyakorlat szabadságához, és hát ebbe ott van ugye a pihenéshez, a szabadidőhöz, vagy az életminőséghez, vagy minőség élethez való jog. Aztán ugye az ember kapcsolatára kivetítve, ugye a jog az igazságos és kedvező családhoz, vagy családpolitikához, ugye a gyermekek joga, ahhoz, hogy a szüleik támogassák őket, ahhoz, hogy részesüljenek a szocializáció legalapvetőbb elemeiben, az öregedő szülők joga a tisztelethez, és ahhoz, hogy a gyermekeik támogassák őket. Aztán ugye a jog az élethez, az élet tiszteletéhez, a neveléshez. Aztán a személy joga, ugye a házastárs a szabad megválasztásához, a házaspár joga a tisztelethez, a család joga az állam és a társadalom támogatásához, megbecsüléséhez, illetve a gyermek joga a családi élet stabilitásához, érzelmi, anyagi vonatkozásban egyaránt. Aztán a polgári szabadságjogok tisztelete, ugye az anyagi javak sértetlensége, mozgásszabadság, szólásszabadság is ide tartoznak. 8. ugye jog a becsülethez, tovább a magánélet tiszteletéhez, az igazsághoz, nem eltorzított információhoz, talán ez egy mindegyik valamilyen szinten aktuális, de talán ehhez ezt a 8. ilyen szempontból is kiemelhetnénk. Aztán jog a biztonsághoz, az otthoni és szakmai élet nyugalmához, a szabad vállalkozáshoz, illetve végül jog a magántulajdonhoz, ugye beleértve az anyagi javaknak a védelmét mindenképpen. Tehát egy szóval a 10 parancsolatban található alapértékekre építve az erkölcs teológia a mai ember számára az egyensúly ideáját nyújthatja, mely egyrészt soha nem részesít előnyben a jogokat a kötelesség vonására, hogy fordítva, másrészt pedig elkerül egy tisztán világi etika veszélyét, amely nem veszi figyelembe az ember Istennel való kapcsolatát. És hát ugye mai etikáknak, vagy etikai irányvonalaknak ugye ez egy ilyen nagy veszélye, tehát hogy a világi etika egy olyan etika kialakítása, amelyből kivesszük a transzcendenst, a természet felettit, és hát tulajdonképpen ezzel egy a végső vonatkoztatási pontot veszük ki a képletből, és hogyha nincs egy ilyen végső vagy mindenek felett álló vonatkoztatási pont, akkor ugye az a veszély fenyeget, hogy az emberi, vagy a társadalmi konszenzus fogja ezt meghatározni, és hát azért erre a történelemben számtalan negatív példát láttunk már, tehát hogy mindenképpen fontos és alapvető része az etikának, hogy ez a természet feletti, ez a transzcendens vagy végső vonatkoztatási pont ott legyen. Tehát nagyjából idáig jutottunk az előző adásban, és hát igazából ez is nagy vonalakban érintette hogy az ószövetségi részét a Szentírásnak. Nyilván lehet ezt sokkal jobban részletezni, azt is lehet, hogy a következő adásokban még erre visszatérünk, de eddig jutottunk az Ószövetségben, és a mai adásban majd az új szövetségi vonatkozásait nézzük meg egy rövid zenei szünet után.
benned ölel át. Rám talált az Isten, és ragyogott a szívem. Örömöm csillagokban járt. Benne bízom, Istenem, így lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és add oda a lelked. Ha másnak is szüksége van rád, mosolyogva kezd fel, bár tudod, hogy nehéz nap vár rád. A legtöbb, amit adhatsz, nem csak adhatsz, kaphatsz, és mindenki mosolyodra vár. Benne bízom, Istenem, tiéd lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és add oda a lelked. Másnak is szüksége van rá.
Tehát a szószövetséget vizsgálva azt láttuk, hogy meghatározó élmény, hogy a szövetség Isten is a választott nép között, és hát ennek a szövetségnek ugye a lényeg az elköteleződés, amiben Isten mint egy útjelzőként, vagy legfőbb irányvonalként adja a 10 szót, a 10 parancsolatot, legfőbb értékek védelmében, ugye a legfontosabb jogok biztosítására. Az új szövetség könyveiben kevesebb alkalommal találkozunk a szövetség kifejezéssel, 33 helyen fordul elő, ebből 6 alkalommal már az új szövetség megjelölésével. Ami az Istent Izrael népével és az egész emberiséggel összekötő viszonyt illeti, az új szövetségben a legalapvetőbb, ugye a Krisztus esemény, vagy Krisztus személye, a tetteit és a sorsát is beleértve, és a következőkben azt vizsgáljuk, vagy azt nézzük meg, hogy az új szövetség legfőbb irataiban, főleg az evangéliumban, hogyan mutatkozik meg az Isten által fiában, Jézus Krisztusban adott ajándék, és melyek azok az irányok, amelyek ebből az erkölcsi életre következnek, vagyis hogy Jézus személye, Jézus élete, a cselekedetei, az emberekkel való kapcsolata, a kinyilatkoztatás teljessége, és hát, hogy benne is általa Isten mindent elmond, amit az embernek tudnia kell saját üdvösségével kapcsolatban. János evangéliumának a 14. fejezetében olvassuk ezt. Fülöp kérte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég lesz nekünk. Már oly régóta veletek vagyok, felelte Jézus, és nem ismersz, Fülöp. Aki engem látott, az atyát is látta. Hogy mondhatod, hát mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, s az atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az atyában vagyok, s az atya bennem. ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem, sőt, még nagyobbakat is végbe visz. Mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőjön a fiúban, bármit is kértek a nevemben, megteszem nektek. Jézus tanításának egyik fő témája, ugye szinoptikusoknál Isten uralma, vagyis Isten ország, ami tulajdonképpen úgy foghatunk fel, mint Isten mindenütt való jelenlétét, aki azért jött, hogy legyőzze a rosszat, és hogy átalakítsa a világot. És az Isten országa, ahogy a szövetség, az Ószövetségben az Isten országa is ingyenes ajándékként jelenik meg, ami hát tulajdonképpen felfedezésre vár, hogy hát Jézus hasonlatokkal is érzékelteti, hogy az Isten országáról szóló példabeszédek, mint egy mezőn elrejtett kincs, vagy egy nagyértékű igazgyöngy, amit meg kell szerezni. Ugye Máté evangéliumának a 13. fejezetében találjuk ezeket. Ugye a mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, ami csak volt, és megvette a szántóföldet. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, ami csak volt, és megvette azt. És ha már sokszor említett biblikus dokumentum a következőt mondja Isten országáról, Jézus bizonyos szavai és példabeszédei úgy írják le az Isten uralmát, mint egy jövőben bekövetkező, még meg nem valósult esemény. Ezt bizonyítja az Úr imádságának második kérése, jöjjön el a te országod. És ugyanígy Márk kulcsszöveg, amely úgy írja le Isten uralmát, mint amely közel van, vagy éppen közeledik. De nem úgy, mint jelenben létezőt. A boldogságok az áldás ígéretével és a jövőre vonatkozó indoklásokkal ugyancsak eljövendő eseménynek mutatják be Isten uralmát. Találkozunk ugyanakkor olyan kijelentésekkel is, amelyek Isten uralmáról, mint egyfajta jelenben lévő realitásról beszélnek. Máténál és Lukácsnál egyaránt megtalálható kulcsfontosságú állítás kapcsolat teremt az Isten uralmának tapasztalata és a Jézus által végbevőtt gyógyítás és ördögűzések között. De ha én az Isten újjával, az Isten lelke által űzöm ki az ördögöket, biztosan elérkezett hozzátok az Isten országa. Lukács 17. fejezetében olvasható ismert kijelentés, az Isten országa nem jön el szembetűnő módon, nem fogják mondani, íme itt van vagy amott, mert az Isten országa köztetek van. Szintén azt hangsúlyozza, hogy Isten uralma jelenben van, és váratlanul bukkan fel. Ennek a dinamikának jelentős hatása van a keresztény erkölcsre. Isten uralmának a jövőre vonatkozó valósága túllépi, és egyszer s mind meghatározza a jelent. Az emberiség Istennel való igazi és végső sorsa, jövőbeni tapasztalat marad. Isten uralma akkor jön el, amikor legyőzik a rosszat, amikor helyreállítják az igazságot, és amikor egészen megvalósul az emberek mély vágya az élet és a béke után. A jövőnek a körvonalai, amely felfedi az Isten akaratának az emberiségre vonatkozó végső célját, segítenek annak eldöntésében, hogy milyen legyen az emberi élet a jelenben. Az Isten akaratával egyező értékek és erények teljesen az eljövendő Isten országában nyilvánulnak meg. De nekünk lehetőség szerint most kell őket megvalósítani, figyelembe véve a jelen élet körülményeit, amelyre rányomja bélyegét a bűn és a tökéletlen állapotunk. Erre tanít az aratásról és a hálóról szóló példabeszéd. S ez felel meg a keresztény élet és etika lényege szerint eszkatológikus dimenziójának. Ezt annak idején teológiában úgy tanultuk, hogy a már igen és a még nem, hogy Isten országa már elérkezett, de még nem valósult meg a maga teljességében, de hogy alapvetően ez kell, hogy befolyásolja és meghatározza a keresztény ember életét, cselekedeteit és döntéseit. És Isten uralma nem úgy jön el, mint ahogy ezt az emberi világban uralkodók esetében megszoktuk, és hát alapvetően a Jézusnál is azért azt látjuk az evangéliumokban, hogy hát nem ezt várták annak idején, sem ugye a kezdetben, sem az apostolok, a tanítványok, de hát főleg nem ugye a vallási vezetők, a farizeusok és az írástudók, mert hogy Jézus személyében egészen másként jött el ez az uralom, ez a hatalom, mint amit ők vártak volna, és hát nem is nagyon tudtak mit kezdeni ezzel. Isten uralmát csak úgy fedezhetjük fel, ha figyelmünket Jézusra és a küldetésére irányítjuk, és azokat az erényeket gyakoroljuk, amelyekre hát saját maga adott példát a földi életében és a szolgálatának az idején. Ugye amikor Jézus megkezdi nyilvános működését és hirdeti az evangéliumot, ezt mondja, betelt az idő és elközelgett az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az örömhírben. És úgy hirdeti Isten országának a közelségét, hogy a hallgatóiban felébreszti a figyelmet, a befogadást, a hitet és a megértést. Vagyis a mentalitás megváltoztatására, új gondolkodásmódra, és az Isten országa által meghatározott látásmódra van szükség ahhoz, hogy tudatos hittel teljes valóságában tudjuk felismerni az Isten országát, vagy hát, hogy mi magunk is részesei lehessünk annak. Ugye akkor nagyon fontos mozzanat az is, hogy Jézus, mint vezető jelenik meg az evangéliumokban. Ezt látjuk, hogy a tanítványok meghívásán, amikor azt mondja, hogy kövessetek engem, jöjjetek utánam. És Jézus olyan vezetőként jelenik meg, aki ismeri mind a célt, mint pedig az oda vezető utat. Ugye, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ugye János evangéliumában, amikor ugye ott az utolsó vacsorán búcsúzik a tanítványaitól, és hát ugye Tamás azt mondja, hogy hát nem tudjuk az utat, nem tudjuk, hogy hova mi, hogy hogyan ismerhetnénk hát az utat, és hát én vagyok az út, az igazság és az élet. Akiket pedig meghív, azoknak nem egyszerűen egy szabályrendszert akar adni. Akiket meghív, azoknak a vele való életközösséget ajánlja. És ez az út nem egy kívülről tanítványokra kényszerített erkölcsi szabályrendszer. Ugye sokszor, hát mondjuk így, hogy eddig jut el az ember a kereszténységben, hogy van egy szabályrendszer, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy végül valahogy bejussunk az üdvösségre, és hát ez megint egy másik irányba minden, hogy ugye milyen istenkép kapcsolódik ehhez, hogy ezt ugye ilyen torz istenképek hogyan méricskélik, de hogy sokszor ennek az erkölcsi szabályrendszernek a szintjén így megreked a gondolkodás. De nem egyszerűen erről van, hogy ez a maga Jézussal való közösség. És hát Jézus maga is ezt az utat járja, és akit követésre hív, aki elfogadja ezt a követésre szóló meghívást, azoktól azt kéri, hogy kövessék az ő példáját. És igazából ebben az élet közösségben tudjuk megismerni Jézust, és hát nem győzzük hangsúlyozni azt, hogy a személyes kapcsolat az, amiben Jézus megismerhet. Nyilván a Szentírás olvasása fontos, hogy a teológia ismeretek fontosak, de hogyha nincs ott mögötte ez a személyes, bensőséges kapcsolat, akkor a Szentírás olvasásából is persze van egy csomó információnk, hogyha teológiát tanulunk, vagy teológiai műveket olvasunk, akkor megint van egy csomó lexikális tudásunk, de hogy személyes kapcsolat nélkül ez pusztán információ marad. Mert hogy ez a személyes kapcsolat, amiben az Isten, amiben Jézus megismerhető. És hát persze van a szentírás olvasás, a szentségi élet, az élő ima élet. Tehát ebben a közösségben ismerhető meg Jézusnak az életvitele, és ebben a közösségben vezet tulajdonképpen a lélek is. És a meghívás mindenkinek szól. Hogyha az evangéliumokat olvassuk, akkor ott is azt látjuk, hogy ezért Jézus mindenkit megszólít, meghív. Ugye legyen az vámos, szamaritánus, bűnös asszony, farizeus, és a meghívás lehetőség mindenkié. Menjetek el az egész világra, és tegyétek tanítványommá népeket, és tanítsátok meg őket mindarra. Tehát, hogy végső soron a meghívás és a lehetőség mindenkinek szól. Az embernek pedig válaszolnia kell erre a meghívásra. De tulajdonképpen ezt a választ senki nem kerülheti ki. Egy rövid zene után innen folytatjuk majd.
A szentek szúgják, íg is föld királya vagy, népe trónod elé morul. Köszöntünk téged, szentek zúgják, íg és föld királya vagy, népe trónod elé borul. Köszöntünk téged, köszöntünk téged, köszöntünk meg dicsőt. A szentek zúgják, íg és föld királya vagy, népe trónod elé borul. Köszöntünk téged, köszöntünk téged, köszöntünk meg dicső.
Sokszor idézem Pap Miklós atya könyvét, az életvezetés etikáját, és hát ebben a könyvben található a következő fejezet cím: az életvezetés, mint Krisztus életsorsába való helyezkedés. És hát ha már az új szövetségről és a krisztusi példáról beszéltünk, akkor talán ez is ide illő. Ezt írja: Isten hűségének csúcs kinyilatkoztatása Krisztus személyében valósul meg. Krisztus elbűvöltséggel tölti el az embert. Keresztény nem egyszerűen élni akar, döntéseket hozni és szabályokat betartani, még csak nem is egyszerűen az önmaga szerinti önmagát akarja megvalósítani. Keresztény attól Krisztiánus, hogy Krisztust akarja követni. Az életvezetés egésze előbb beágyazott az elbűvölő Krisztus eseménybe. Isten emberré lesz, magára veszi a teljes emberlétet, hogy aztán mi vegyük magunkra ezt a megváltott emberlétet. Az unió hüposztatika dogmája megmutatja Isten útját az emberhez, de egyben megmutatja az ember útját az Istenhez, a teljességhez. Kereszténység vallja, az embernek a Krisztus eseményben lett feltárva az emberlét teljessége. Ahogy a II. Vatikáni zsinat teológiája mondja, az ember misztériuma csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán. Krisztus az Atya és az ő szeretet misztériumának kinyilatkoztatásában teljesen föltárja az embert az embernek, és megmutatja magasztos hivatását, írja Miklós atya. Tehát az Isten uralmának, illetve a tanítványi meghívásnak hangsúlyozása mellett egy másik meghatározó rész az evangéliumnak a boldogságmondás, ugye a hegyi beszédnek a része a boldogságmondások, mint egy ilyen kiemelt magatartásformák a jézusi tanításban, és hát egy sor erénnyel és alapvető magatartásformával találkozunk bennük. Ugye Máté 8-hoz, az 5. fejezetben, Lukács pedig 4-et említ közülük a 6. fejezetben. A Máté evangéliumában, az 5. fejezetben ezt olvassuk. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Aztán Lukács, ugye a 6. fejezetben pedig ezt írja, boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, ha most éheztek, mert jól fogtok lakni. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek benneteket az emberek, kizárnak körükből is megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, elvetik az ember fia miatt. Örüljetek azokban a napokban, ha majd ez bekövetkezik, és újjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Na, a boldogságmondások egyébként egy külön adást is megérdemelnének, lehet, hogy lesz majd ilyen is, de most menjünk tovább. A bibliai erkölcs dokumentum ezt írja ezzel kapcsolatban. Máténál a boldogságok először a lélekben szegényeket említik, vagyis azokat, akik bizonytalan helyzetben élnek. Mégis tudatában vannak annak, hogy semmit sem köszönhetnek maguknak, hanem teljesen Istentől függnek. Ezután a szomorkodókról van szó, akik nem zárkóznak magukba, hanem részvéttel fordulnak a szükséget szenvedők, vagy bármi miatt szenvedésben élők felé. Őket követik a szelídek, akik nem folyamodnak erőszakhoz, és embertársaikat olyannak fogadják el, amilyenek. Azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, Isten akarata szerint kívánnak cselekedni országa eljöveteléig. Az irgalmasok tevékenyen segítik a rászorulókat, és mindig készek a megbocsátásra. A tiszta szívűek teljes elkötelezettséggel, kompromisszumok nélkül keresik Isten akaratát. A békességszerzők mindent megtesznek azért, hogy fenntartsák, illetve helyreállítsák a szeretetből forrásozó közösségi életet. Azok, akiket az igazságért üldöznek, hűségesek maradnak Isten akaratához, még a helyzetükből fakadó nagy nehézségek ellenére is. Ezek az erények és magatartásformák megegyeznek az evangéliumok által közölt jézusi tanítással, és egyben Jézus magatartását is tükrözik. Jézus követése azért olyan életre buzdít, amelyet a fenti erények éltetnek, írja a dokumentum. Aztán megint hagy hozzam ide Pap Miklós atyát, aki a hegyi beszéd tanításáról is ír. Ugye azt mondja, hogy Krisztus csúcs tanítás a hegyi beszéd, és nem egy felfokozott morál, nem többre hív az ószövetségi 10 parancsolat, hanem az igazi életvezetés teszi lehetővé. Nem véletlenül kezdődik a boldogság mondásokkal, hogy a boldogok már Istentől boldogok, már Istenbe helyezkednek, és tudnak másként viselkedni. És a hegyi beszéd nem egyszerűen egy morális felhívás, hogy legyünk nagyon jók, hanem felszabadítás az alap felragyogására. Aki közel van az Istenhez, azt elbűvöli, és az ember már nem is akar, és nem is tud istentelenül élni. Például aki csak egy kicsit is közel van Istenhez, képtelen káromkodni, tud bosszankodni, cifrát is tud mondani, de káromolni az Istent azt nem. és minél közelebb kerül az ember Istenhez, egyre nő azon bűnök száma, amit már képtelen elkövetni. A jó magától írtja ki a salakot bennünk. Jóságossá elbűvöltségből leszünk, ami persze azért majd megköveteli az okos életvezetést és az aszketikus erőfeszítéseket is, írja Miklós atya. És akik Krisztus eseményben beágyazottan hozzák meg a döntéseiket és vezetik az életüket, azok sem spórolhatják meg a nem értés homályát. Az élet, a szeretet, a másik ember, maga Isten, de a kereszt, a szenvedés, a halál sem meríthető ki teljesen racionálisan, hogy mindig marad homály, mindig marad valami, amit az ember nem ért meg, amit azért bizalommal elviselünk. Ezt írja, a keresztény létnek, vagy a keresztény lét nem azt jelenti, hogy a hívő mindent ért, Isten mindent megmagyaráz neki. Sokkal inkább ráhagyatkozó szeretettel, és szeretettel együtt működő lét. Negatív teológia csúcsa a kereszt. Bármilyen sötétséget tapasztalt is meg Krisztus, bízott az atyában, és a végsőkig szerette. A lelki szegénységnek a magatartása ez. Az életvezetés nem minden tudó, de a hit megmutatja, hogyan lehet ennek ellenére végigbízni az atyában, és mindvégig szeretni. Eddig főleg a szinoptikusokkal foglalkoztunk, Máté és Lukács evangéliumával, de érdemes néhány gondolat erejéig János evangéliumára is figyelni. Ugye nála a fiú, mint ajándék jelenik meg, aminek ugye erkölcsi következményei vannak, és egy rövid szünet után még János evangéliumával folytatjuk.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok, hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. Kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalál. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok,
Isten a szeretet, igazi szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a kékeget, szívem tudja érti a lényeget, és felszabadult szívvel táncolok, mert bennem mindent megváltoztatok,
Tehát János evangéliumához jutottunk, és hát ugye nála a fiú, mint ajándék jelenik meg, és hát, hogy ennek az ajándéknak vannak erkölcsi következményei. A bibliai és erkölcs 48. pontban így ír erről, a fiú eljött és jön, mert az atya elküldte. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye János evangélium 3.16, talán ez egyik legfontosabb tételmondat. Tehát a fiú eljött, de jön továbbra is, ahogy ezt a lélek szünet nélkül kijelenti, aki ezt mondja, az eljövendő dolgokat. Első eljövetele óta Jézust az a vágy vezérli, hogy az ember mellé álljon, és segítsen neki legyőzni magányosságát. Az embernek szüksége van Jézusra, még ha ezt föl sem ismeri. Amikor az ember elbefogadja, ez üdvösséget hoz számára. Jézusnak a világba való eljövetele új rendet teremt az ember számára, ami az életmódját illeti. Ez a változás jó nyomon követhető a Nikodémussal való beszélgetésben. Jellemző szóhasználat a 4. evangéliumban az új élet, vagy új születés gondolatára utal. János első levele az új hűség gondolatát, és különösképpen az Istentől született kifejezést állítja a középpontba. Mindkét írásban megjelenik a maradige, tehát a szőlőtő és a szőlővesző allegóriájában, és ugye aki én bennem marad, az bő termést hoz. Másrészt a test és a lélek világának ellentéte, és az új, amit Jézus hozott, ingyenes ajándék gyümölcse, amely elfogadásra vár. Aki visszautasítja, az bűnös és kivonja magát az üdvösség terve alul. Aztán ha azt kérdezzük, hogyan lehetséges ez a visszautasítás, arra kell hivatkozni, aki az ilyen újdonságot hozta. Végső soron Isten szerető hatalmának elutasításáról van szó, amely küldöttének eljövetelében nyilvánult meg. Amikor az Isten fia eljött a történelemben, az ember arra kapott meghívást, hogy kifejezze teljes elfogadását, és nyitottá váljon az üdvösség számára. Ez az elfogadás az ember egész lényének odaadásában nyilvánul meg, és minden cselekedetében tükröződik, írja a dokumentum. Szóval nagyon fontos Jézus példájának a követése, és ebben is megnyilván ugye az elfogadás, hogy a fiú magatartása, vagy a tökéletes példájának a teljes odaadásának, ami a küldetés elfogadásában és a teljesítésében ugye a saját akaratát teljesen az atya akaratához igazítja. Elhangzott már ez a mondat, hogy legyen meg a te akaratod, és hát imádkozzuk gyakran, de hát, hogy ha nagyon őszinték vagyunk, ezt nem mindig könnyű megvalósítani Krisztus követésben, hiszen emberileg teljesen érthető módon olyan, hát mondjuk így olyan szépen el tudjuk tervezni, hogy ebben a Krisztus követésben milyen utat is szeretnénk bejárni, és hát, hogy sokszor bizony ehhez szeretnénk igazítani Krisztust, és hogyha valamit ő másként akar, vagy másként ad, mint ahogy kérjük, akkor sokszor talán értetlenkedünk, meg néha még talán elégedetlenkedünk is, pedig szépen tudnánk ugye diktálni ezt a Krisztus követést, pedig hát, hogy a követésben épp az a lényeg, hogy ő megy elő, mi meg utána. Nyüsszai Szent Gergely Mózes élete című könyvében ír arról, hogy hát ugye Mózes szeretné látni az Istent, hogy ott van az a vágy, hogy egyre jobban megismeri, egyre közelebb kerüljön hozzá, hogy meglássa őt. Ugye ezt írja, a kivonulás könyvében azt kéri Mózes, hadd lássam meg dicsőségedet. Az Úr így szólt, nézd, itt mellettem van hely, állj ide a sziklára, majd elvonul előtte dicsőségem, a szikla mélyedésébe teszlek, és kezemmel befödlek, amíg elvonulok előtted. Ha visszavonom a kezemet, hátulról látni fogsz, arcomat azonban nem láthatod. És Mózes Isten hátát látja. Hát, hogyha valakit követsz, azt hátulról látod. És látod, hogy merre megy, és arra mész te is. Mert hogyha elé kerülsz, már nem követed. És hát ugye sokszor nagy kísértésünk ma is, hogy az Isten követésből ilyen diktálás legyen, hogy én kigondoltam, hogy mi lenne jó, hát Istenem, neked meg ehhez kéne asszisztálni, hogy mondom, hogy mit csinálj te Isteni erőddel. De és valami ilyesmi történik az evangéliumban, és amikor Jézus megjövendőli saját szenvedését, és akkor Péter tiltakozik, hogy Isten ments veled, ez nem történt. És akkor Jézus azt mondja Péternek, hogy távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon gondolkodsz. De egy másik pontosabb fordítást, vagy ha megnézzük, akkor nem is távozz, hangzik, nem, állj mögém, vagy menj mögém, mert hogy ott van a tanítvány helye, hogy szorosan a mester nyomába, Isten mögött lenni, és így ír Nyusszai Szent Gergely, aki utánam akar jönni, nem azt mondta, aki előttem akar járni, aki örök életet kér tőle, annak azt javasolja, jöjj és kövess engem. Aki valakit követ, az annak a nyomában jár, és hátulról látja. Mózes, aki látni akarja Istent, azt a tanítást kapja, hogy lehet látni Istent, hogy Isten követése, mivel ő vezet, azonos Isten látásával. Aki az úton vezető, követőinek úgy mutatja az utat, hogy előtte jár. A nyomában járó viszont nem térhet le az egyenes útról, a szemét vezetője hátára függeszti, mindig látja őt. És amit Jézus mond, vagy tesz, egyaránt normatív jellegűvé lesz példájának erejénél fogva, tanítása magától értetődően alkalmazhat azokban az esetekben, amelyekben ugye a szolgálathoz való hozzáállás megmutatkozik, hogy ott van a lábmosás jelenete, illetve az életének a feláldozás, hogy aki életét adja barátaiért. A kijelentés egy erkölcsi szabály irodalmi formáját ölti, de az ezt megelőző parancshoz ugye támpont az, hogy szeressétek egymást, hogy én is szerettelek titeket. És Jézus tekintén fogva cselekedetei számunkra is erkölcsi kötelességé válnak, és hát az erkölcsi választás kritériumává lesznek. Ugye mind kötőszó követésre utal. Tehát alapvető Jézus parancsa is, amely kijelöli a mércét a tanítványi szeretetének hitelessége számára, és aki elfogadja és megtartja parancsaimat, az szeret engem. És Jézus követése akkor éri a csúcspontját, amikor a tanítvány úgy valósítja meg a küldetését, hogy Jézus is megvalósította a sajátját. És egyszer s mind igazolja azt a szeretetet, amelyet a tanítvány ugye az Jézus iránt táplál. Tehát összefoglalva elmondhatjuk, hogy a jánosi intések tanítása nyomán Jézust teszik az erkölcsös magatartás vonatkozási pontjává, hogy aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy is kell élnie, ahogyan ő élt. És hát ahogy az elhangzott, hát ez egy folyamat, ami azért érezzük, tapasztaljuk, hogy nem megy egyik napról a másikra, és hát a témát sem lehet két adás ideje alatt kimeríteni, úgyhogy majd következő adásokban még fogunk foglalkozni, főleg az új szövetség, meg az evangéliumi tanításokkal, Jézusnak a példájával, hogy ez hogyan is lehet a mi keresztény életünknek, vagy az etikai életvezetésünknek az alapja, vonatkoztatási pontja, ami ugyanakkor meg erősít és támogat is minket. Köszönöm a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullám hosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.
Me